azoknak a csecsemőknek a számára nincsenek gondozási helyek, akiket valamilyen oknál fogva a szüleik nem tudtak hazavinni a kórházból, nem engedték nekik, be kellene őket utalni nevelőszülőhöz vagy csecsemő otthonba, de nincsen gondozási hely, és ezek a gyerekek hónapokra, fél évre bent ragadnak a kórházban.
Jó napot kívánok, ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Két vendégünk van ma itt a stúdióban, mind a ketten a gyermekjogok, gyermekvédelem területéről érkeztek. Judit és Aranka, üdvözöllek titeket, és kösz, hogy bejöttetek. Egy pár szót mondanátok magatokról, léci, hogy jelen pillanatban mit csináltok, Judit?
Én a Tűzcsiholó Egyesületnél dolgozom. Ez egy nagyon összetett, hogy vajon mit csinál. Hivatalosan adományszervező vagyok, de benne vagyok a kommunikációban, a mentálhigiénés szakemberként a családoknak a mentorálásába is, úgyhogy nem tudom jól megfogalmazni, meghatározni saját magamat, bár a főiskolán ezt is tanították.
Aranka?
Én is ugyanennél az egyesületnél dolgozom, az egyesületnek vagyok az elnöke, és ugye a kérdés arra vonatkozott, hogy mit csinálunk mostanában. Hát a legfontosabb dolog, ami most az elmúlt napokban történt, az a 25-én hétfőn tartott gyermekvédelmi konferenciánk, amit nagyon fontosnak tartottunk, hogy minél előbb halljon szót mindenki arról, hogy melyek azok a legnagyobb problémák a gyerekvédelemben, amik most jelen vannak.
Uh-huh. Ez jó is, hogy följött, mert következő kérdésem az lett volna, hogy te több évtizedig gyermekjogi képviselőként dolgoztál, intézményt vezettél, és a bicskei botrány, pontosabban az ezzel összefüggő kegyelmi ügy kapcsán, ezt lehetett olvasni, legalábbis felmondtál. Ez így van?
Igen.
Ez egy demonstratív felmondás volt?
Nem demonstrációnak szántam, hanem nagyon nagy volt bennem a dű, az az igazság. És hogy azt gondoltam, hogy mindenképpen abban a pozícióban, ahol dolgoztam korábban, abban a pozícióban úgy éreztem, hogy nem tudok már többet tenni a gyerekvédelemért, és ez a mániám, tehát hogy így muszáj volt előre menni, és úgy gondoltam, hogy lépni kell, tehát valamit csinálni kell, mert nem nyilván az ügy, ami ráirányította a gyerekvédelemre a figyelmet, az egy fontos és nagyon durva történet volt, de a gyermekvédelemben óriási bajok vannak, és hogyha egy kicsit a fókusz arra felé megy, akkor mindenképpen ezt meg kell, hogy mutassuk.
És itt vagyunk már is a következő kérdésnél. Ugye ez a kegyelmi ügy egy kicsit töredék időre ráirányította a fókuszt a gyermekvédelem problémáira Magyarországon, de azóta hát elteltek hetek, és valahogy egy kicsit nekem az az érzésem, hogy ez így el is távolodott a közbeszédből. Most ugye jöttek újabb események, nem tudom, nyilvános családi drámák zajlanak, nagy politikai, nem tudom, várépítések folynak, és maga a probléma, mint hogy egy kicsit kiment volna a köztudatból. Ti is így érzitek?
Hát minden csoda három napig tart, tehát hogy ezt mi is tudjuk, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ha valamikor el lehet érni változást a gyerekvédelemben, akkor az most van. Mert azért még mindig folynak cikkezések, most már inkább én azt látom, hogy a szakma hallatja a hangját, tehát már lefutott a politika, meg lefutott az egyház, ma minden lefutott, és hogy azért ez megmaradt. És ezért gondoljuk azt, és többen is szakemberek, hogy ezt azért tovább kell folytatni, tovább kell beszélni róla.
Uh-huh. De volt valami eredménye ennek a, kézzelfogható eredménye ennek a, nem tudom, hírfolyamnak?
Szerintem igen. Tehát mi elsődlegesen nem is a nagy nyilvánosság felé szerettük volna ezt kommunikálni, hogy nagyon nagy a baj, hanem azt szerettük volna, hogyha a szaktárca komolyan elkezd foglalkozni ezzel a kérdéssel, és keresi a megoldást ezekre a problémákra, amik vannak. Nyilván a politika ezt tolja jobbra, balra, mikor, kinek milyen érdeke van. Én azt gondolom, hogy nekünk pedig, akik a szakmát képviseljük, azt kell elérnünk, hogy a változások, amire nagyon nagy szükség van, az valóban megtörténjen. Tehát lehetőségünk van arra, hogy, vagy lehetőségem volt arra 2 nappal ezelőtt, hogy Fülöp Attila államtitkár úrral személyesen tudjak beszélni, és én azt gondolom, hogy ez is már egy pici lépés, mert hogy nem tudott jelen lenni a konferencián, és kérdezte, hogy mire szerettük volna fölhívni a figyelmet, úgyhogy úgy 1 órában végigdaráltam, kicsit kiegészítve a konferencián elmondottakat.
Egy pár percben össze lehet foglalni, hogy melyek azok a legfontosabb problémák a mai magyar gyermekvédelemben, amikre egy azonnal megoldást kell találni, vagy már tegnap kellett volna? Nyugodtan szóljatok egymás nevében.
Itt még ezt így, még egy kicsit magamnál tartanám akkor a szót. Hát a legnagyobb probléma az, hogy nincsenek férőhelyek. És ez nagyon sok dologgal összefügg, hogy, hogy vajon miért nincsenek férőhelyek. És ha ezt még hangsúlyosabban szeretném elmondani, akkor azzal kellett volna kezdenem, hogy azoknak a csecsemőknek a számára nincsenek gondozási helyek, akiket valamilyen oknál fogva a szüleik nem tudtak hazavinni a kórházból, nem engedték nekik, be kellene őket utalni nevelőszülőhöz vagy csecsemő otthonba, de nincsen gondozási hely, és ezek a gyerekek hónapokra, fél évre bent ragadnak a kórházban, amiről ugye...
Volt olyan is, hogy fél évre egy csecsemő bent ragadt a kórházban?
Persze. Aha. És ez szerintem ez tragédia. Tehát ez tragédia. És nyilván meg kell keresni az okát. Mi nyilván, akik a gyerekvédelemből jövünk, azért azt is látjuk, hogy ennek mi az oka. És dolgozni kell rajta, hogy ezt meg tudjuk változtatni, akár azonnal. De ez nem egyszerű. Tehát nyilván azok a problémák, amik a gyerekvédelemben vannak összességében, és ez nagyon sokrétű, ez ugye csak a leghangsúlyosabb része, azok olyan dolgok, amiken hosszan kell dolgozni, hogy megnyugodhassunk egy kicsit. És összefüggésben vannak az alapellátás kérdéseivel, ugye nyilván, hogyha nem szakember hallgatja ezt a sztorit, akkor nehéz értelmezni, hogy mi az alapellátás, mi a szakellátás. Szóval amikor a gyerek még otthon van a családjában, és ha onnan kiemelik, akkor és elkerül a családjától, akkor átkerül a szakellátásba. És a legnagyobb gond azzal van, hogy a szakellátás sok minden miatt nem tud kellő hatékonysággal dolgozni, ezért van az, hogy 23 ezer gyerek van a gyerekvédelemben, a gyerekvédelmi szakellátásban, ami nagyon sok. Uh-huh.
Európai mértékkel mérve, mondjuk ez a 23 ezer gyerek, ez mondjuk a gyerekpopulációt, vagy azt az életkorcsoportot tekintve százalékosan hogy áll?
Százalékosan nem fogom tudni megmondani, de európai tekintetben ez nem egy nagyon kiemelkedő szám, nem őrülten kiemelkedő szám, de azért magasabb az európai átlagnál. Itt inkább ilyen apró dolgok vannak még, hogy ezek a apró dolgok, szóval, hogy a gyerekek nagyon sok időt töltenek bent az állami gondoskodás rendszerébe. Nem azt a célt szolgálja a gyerekvédelem, amit kellene, hogy bekerül egy gyerek, ez egy átmeneti jellegű dolog, mert ha nem az, akkor örökbe megy, vagy hazamegy, és egyébként ez egy átmeneti időszaknak kellene, hogy legyen az életében, és közben a gyerekek 80%-a már nagykorúként kerül ki a rendszerből. Uh-huh. Tehát nem működik olyan szinten az alapellátás, ahogyan kellene, és itt nem a szakembereket hibáztatom ebben a történetben. Nyilván nagyon sok mindennek meg kellene ahhoz lenni, hogy ők jól tudjanak működni.
Pénz elsősorban?
Például anyagi erőforrás, például családi pótléknövelés, vagy olyan családtámogatási rendszer, ami például segíti az egyszülős családokat, ahol valahogy dolgozni is kellene, de nincs olyan munkahely, ami alkalmazkodik egy kisgyermeknek az életrendjéhez, tehát ami 8-tól 4-ig van, nem lehet ilyen munkahelyet találni. Ha valaki nagy szerencsével mégis talál, bekerül egy ilyen helyre, akkor pillanatok alatt kikerülhet, mert a pici gyerek beteg, és nem nézik el nyilván, hogy az anyuka vagy az apuka táppénzzel legyen.
Mi a helyzet a nevelőszülői hálózattal? Azt hallani, hogy cirka 2000 nevelőszülő hiányzik a rendszerből. Csak hogy fogalmunk legyen, ez sok kevés, mennyi ez a 2000?
Hát, hogyha abban gondolkodunk, hogy ennyi gyerek van beragadva, meg kórházakban, amiről most így az Aranka beszélt, akkor sok. Ami érdekes, és szerintem, hogy ugye limitált az, tehát, hogy ez nevelőszülőnek lenni, az így nagyon, nagyon megterhelő nyilván lelkileg, és nem is annyira megbecsült, mint amennyire kéne lennie, és egyszerűen eljutnak, tehát, hogy a társadalmi szinten eljutunk addig a határig, hogy a 10 millió vagy 9 millió emberből van-e alkalmas, elég alkalmas ember, és hogy igazából, ha lesz több nevelőszülő, akkor se feltétlenül alkalmas arra, hogy nevelőszülő legyen.
Hiszen ez egyrészt ez egy 0-24-es szolgálat, másrésztről, amikor a gyerek mondjuk hazamegy a vérszerinti családjához, akkor feltételezhetően úgy megy vissza a nevelőszülőhöz, hogy egészen más állapotban van, meg talán ugyanazok a traumák élték. De mégis, hogy lehetne ezt javítani? Vagy hol lehetne ezt az egészet elkezdeni? Előbb már szó esett arról, hogy a családi pótlék növelése, és tudván tudva kérdezem azt, hogy ha most beavatkozunk a rendszerbe, akkor mondjuk 5-10 év múlva lesz mondjuk látható eredménye.
Hát én azt gondolom, hogy én a megelőzésbe hiszek. Tehát mi a Tűzcsiholó Egyesülettel pont ezt csináljuk. Olyan volt, olyan családokkal foglalkozunk, ahol a szülők volt, állami gondozottak voltak, és mindazt igyekszünk nekik megtanítani, amit a rendszerből nem kaptak meg. Szóval, hogy én személy szerint, meg hát nyilván mi, mert hogy ezért csináltuk ezt az egyesületet, hogy hoztuk létre, abban hiszünk, hogy meg kell erősíteni a családot. Aha. Ez nagyon nagy munka, mert nagyon nagyok a hiányosságok, de mégis ebbe kéne a legtöbbet belefektetni.
Mire kell gondolni egyébként? Milyen hiányosság, vagy miket lehet megtanítani a szülőknek?
Az Egyesület részéről?
Az Egyesület részéről.
Hát nagyon, nagyon izgalmas dolog egyébként, mert az ember szembesül azzal. Én ugye hosszan, ugyan most gyerekjogi képviselőként hagytam abba a tevékenységemet, de előtte azért évtizedekig gyerekotthont vezettem, és azok a fiatalok, az a 104 család, ahol akikkel komolyabban dolgozunk, ők nálam voltak állami gondozottak, tehát egy kicsit tükröt tartanak, hogy na, itt ez nem megy, az nem megy, akkor ezt nem csináltuk jól, ezt nem sikerült jól erre felkészíteni az embereket.
De mindenki gondolja, mégis ilyen szociális képességekre, hát, készségekre?
Mondom, tehát ami legszembeötlőbb az, hogy ezeknek a gyerekeknek nagyon nagy szüksége lett volna arra, hogy pénzügyi tudatosságot tanítsunk nekik. Hogy gazdálkodik egy család? Mert a szűkös pénzből is meg lehet élni, hiszen nagyon sokan megélnek, de azt, hogy ezt hogyan kell csinálni, ezt ők nem látták. Tehát nem látták azt, hogy mondjuk otthon a családban mit csinálnak akkor, amikor a hó vége felé már alig van pénz. Hogy akkor majd már csak vajas kenyeret eszünk. Uh-huh. Vagy mit csinálunk, hogy először befizetünk valamit, vagy befizetjük a számláinkat. Tehát az, hogy ezt nem tudtuk megtanítani, ez szerintem nagyon nagy gond. Egyébként azt gondolom, hogy általában az iskolai rendszerben is ez egy fontos dolog lenne, mert nagyon sokan vannak hasonlóan nehéz helyzetben, mint a mi családjaink, csak nálunk ugye ez hatványozottabban okoz problémát, hiszen aki itt megcsúszik, mondjuk elveszíti egy ideig a lakhatását, onnantól kezdve bedarálja őt ez a történet, és nem tud megmaradni a lábán. Ugye, az egyik fontos projektünk például az adósságrendezési program, ahol nem kifizetjük a családok helyett az adósságukat, hanem egyrészt van egy pénzügyi tudatosságra való tanítás, másrészt pedig mentorok segítségével, nem tudom, hogy szabad-e mondani a banknak a nevét, aki nekünk ebben segít. De
hát az mindegy. Egyik bank.
Az egyik bank, bűbájos munkatársai segítenek nekünk abban, hogy ők értik azt, hogy hogyan lehet megoldást találni arra, hogy a visszafizetést olyan módon tudják megtenni, hogy egyrészt lefaragják a legkevesebbre, amit lehet a visszafizetésnél, hogyan és milyen módszerrel tudják megoldani azt, hogy egyszerre kevesebb részletet kelljen fizetni, szóval ebben kapunk nagyon nagy támogatást. Ez egy fontos projektünk. De például szembesültünk azzal, hogy ugye az otthonteremtési támogatás, amit kapnak a fiatalok, ha bizonyos ideig a gyermekvédelem rendszerében élnek, és ott válnak nagykorúvá, az arra szokott alkalmas lenni, hogy egy kis településen, ahol nincs munkahely, ott tudnak venni valami kis viskót. kis házacskát. Most ugye ez 2 millió forint, hát lehet gondolkodni rajta, hogy hol és milyen lehetőséget ad ez a fiataloknak. Ugyanakkor, ahogy látogattuk a családokat, azt tapasztaltuk, hogy ezekhez a kis házacskákhoz mindegyikhez tartozik egy kis kert. De az a kert az sosincsen fölkapálva, nincsen bevetve, nem terem benne krumpli, hagyma és a többi.
Hiszen fogalmuk nincs, hogy hogyan
hogy
kell.
Hogy nem kell, nem tudják, hogy hogyan kell, így van. Uh-huh. Egyszerűen azt, hogy most mikor álljál neki annak, hogy mikor kell, jó, hogy kell fölásni. Mikor kell fölásni, mit kell beletenni, mikor kell elültetni, azzal mit kell csinálni. És én azt gondolom, hogy ez például, hogy ha nem is nagyon sokat, de azért tudna segíteni a családok megélhetésén. Uh-huh. És ezért ebbe az irányba is elmentünk. Uh-huh. Most még tyúk programon is gondolkodunk, hogy azt hogyan lehetne. Szóval, hogy így ezek azok a dolgok, de akár az is, hogy ugye honnan tudnák azt, hogy hogyan kell gyereket nevelni, és megcsúszhatnak ebben a történetben. Vagy most nagyon szeretnénk majd fókuszálni arra, hogy az iskolai tanulmányaikban elmaradt embereket hogyan tudjuk segíteni abban, hogy megszerezzék legalább a 8 osztályos bizonyítványt. Uh-huh. Ez nem kifejezetten gyerekotthoni probléma volt, tehát ezt azt mondom, hogy ha valaki úgy kerül be hozzánk, hogy 16 éves a gyerekotthonba, és nem tud írni, olvasni, egy konkrét példát mondok, akkor azt 18 éves koráig nem tudjuk odáig eljuttatni, hogy a 8-at befejezze a 8 osztályt. Uh-huh. És vannak ilyenek. Tehát, hogy nagyon nagy túlkorossággal jönnek be általában a szakellátásba a gyerekek, és hát meg kell találni annak a módját, hogy legalább a 8-at el tudja végezni, és aztán utána arra már rá lehet tanulni ezt-azt, de anélkül bejelentett munka szinte reménytelen. Nagyvárosban se, ahol 1000 munka lehetőség van.
Hogy áll az utánpótlás abban a tekintetben, hogy vannak mondjuk a nevelőszülők, vannak a különböző szereplői a gyermekvédelmek, gyermekgondozásnak, de azt lehet hallani, hogy egyrészt ez a szakma is öregszik, másrésztről, hát így, hogy mondjam, központilag is minden megvan téve annak érdekében, hogy ez ne legyen vonzó. Jelentkeznek emberek, mennek fiatalok, és próbálnak új reményt csiholni, vagy...
Adok neked, megmondjad.
Hát nem mondjuk konkrétan a gyerekvédelemben, azt te tudod. Tehát, hogy nálunk vannak a lelkes önkéntesek, akik szeretnének mentorálni családot, igen.
Azok vannak.
Vannak, igen. Azok vannak. Akik így értik. De hát az is tök fontos, hogy mi egy nagyon erős szakmai hátteret adunk nekik. Tehát, hogyha azt mondja, hogy hello, elakadtam, Aranka, Judit, segítsetek, itt tartok velük, tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy van egy szakmai szupervízió a háttérben. Uh-huh. Tehát az, hogy mondjuk a gyerekvédelemben ez igen, hogy néz ki a nevelőszülők részéről.
Hát a másik oldalon jogos volt a felvetés, tehát azt gondolom, hogy sajnos az, amit most látni lehetett akár a kegyelmi ügy kapcsán is a gyerekvédelemből, abból nem az következik, hogy mindenki szalad, és azt mondja, gyerekvédő szeretnék én is lenni, nem baj, hogy nem fizetnek meg, nem baj, hogy borzasztó körülmények között dolgozok, de én ezt szeretném csinálni, majd megélek valahogy. Vannak ilyenek is, 5%. Azt szoktam mondani, vagyunk néhányan ilyen nem normálisak, már bocsánat, aki azt mondja, hogy ennek ellenére oda megy és csinálja. De miért kellene ezt elvárni a fiatal pályakezdőktől, hogy követelek tőle egy nagyon magas színvonalat, mert igen, az előbb szó volt arról, hogy traumákkal jönnek be a gyerekek a gyerekvédelembe. Itt szoktam mondani, hogy bizony nem Móricz árvácskája, a kis szőke, kékszemű, ártatlan gyermekek, akik kapaszkodnak bele a nevelőszülőbe, vagy a nevelőtanárba, hanem olyan gyerekek, akiket otthon megvertek, éheztettek, szexuálisan bántalmaztak, elhanyagoltak minden téren, tele vannak sebbel, haraggal, őket meg kell tudni szelídíteni, és uh-huh. ehhez tudás kell. És ma már ugye lehet látni, hogy még egy normál óvodában is már, meg általános iskolában a gyerekekkel nem egyszerű. Tehát másfajta gyerekek jönnek, mint amilyenek mi voltunk gyerekként, uh-huh. vagy a mi növendékeink is.
Milyen értelemben mások, bocsánat? Mit tapasztaltok?
Nyilván ezzel a korral jár most, tehát nincs velük semmi baj, én azt gondolom, csak nem tudjuk a nyelvezetüket. Olyan dolgokat hoznak már megszületésüktől, meg pici kortól kezdve, amit látnak szülőktől, hogy itt egy másfél éves gyerek már simán lapozgatja a telefonon, hogy miket le, csomó információt kap. Teljesen más világ veszi őket körül.
Tehát a figyelmüket is nehezen megszerezni, felteszem. Is.
Így van, így van. És ez sokféle érdekes viselkedési mintát hoz kicsiknél is. Na most ez a szakellátásba kerül gyerekeknél még fokozottabban jelentkezik. Tehát az, ami ott egy magatartászavar, egy enyhe magatartászavar, az ezeknél a gyerekeknél egy durva problémát jelent már, amit nem egyszerű. Ma szerintem a szülőknek a gyerekek feladják a leckét, a pici gyerekek is. Én így nagymamaként engem ez szórakoztat, a gyerekeimet nem annyira. hogy hogyan oldasz meg egy-egy szituációt, egy helyzetet. És az akkor a teljesen egyszerű, normál gyerekről beszélünk. A gyerek otthonban olyan dolgokat produkálnak a gyerekek, ami komoly szaktudást igényel, anélkül nem lehet megoldani.
Mint ugye egy százszorosan fel lenne nagyítva az, ami egy átlag gyereknél van. Tehát úgy kell elképzelni egy gyerek otthoni, vagy lakás otthoni rendszerben lévő gyereket.
Azoknak a gyerekeknek a száma, akiket ki kell emelni, vagy akiket a szakhatóság úgy dönt, hogy kiemelnek a családi háttérből, vagy családi közegből, az ő számuk emelkedik, tapasztaltok ilyesmit?
Emelkedik.
És nem lesz jó. Tehát, hogy ahogy így ugye az olló nagyobbodik, és egyre több akik középosztálybeliek vannak, azok is csúsznak le a szegénységbe, mély szegénységbe, nem lesz jobb.
Tehát ugye most 23 ezer gyerek van a rendszerben, és az elmúlt 10 évben ez egy folyamatos emelkedésnek az eredménye. Tehát folyamatosan emelkedett, és ami még beszédes tud lenni, hogy az arány a korosztály tekintve a fiatalabb korosztály felé toródik el. Tehát ugye a kisebb gyerekek jönnek be, és ugye ez a rendszer magába foglalja az utógondozói ellátottakat, akik betöltötték már a 18-at, de bent szeretnének maradni, és kapnak is erre lehetőséget, azoknak a száma pedig csökken.
Hogy néz ki egyáltalán a kiemelés? Ezt hogy kell elképzelni? Én hallottam egészen horror sztorikat, és nem minősítve a hatóság munkáját, mert valószínűleg sok tekintetben racionális, ahogy eljárnak, de hallottam olyanokat, hogy mondjuk egy autó az iskolából viszi el a gyereket, és már nem hazamész, kisfiam, hanem akkor az otthonba. Ez mennyire traumatizáló dolog, és tényleg így nézek ki?
Hát ez szerintem... biztosan nem komoly a kérdés, mert szerintem mindenki el tudja képzelni, akinek van gyereke, vagy ha látott már kisgyereket a közelében. Szóval, hogy hogyan élheti ezt meg. Azok a gyerekek, akik bekerülnek ilyen esetben, mondjuk egy ilyen kiemelés során a befogadó otthonba, hát úgy néznek ki a fejükből, hogy, és fogalmuk nincs ráadásul, tehát nem értik, hogy mi történt, nem értik, hogy utána és mi történik velük, nem tudják, hogy mi fog következni, mi lesz velük. Mondjuk én gyerekjogi képviselőként azt nagyon fontosnak tartottam, hogy azok a befogadó otthonok, az a befogadó otthon, ami hozzám tartozott oda, én rendszeresen jártam, ez egyébként feladatunk is volt, és minden alkalommal, amikor új gyerek volt, akkor leültünk, és végigbeszéltük. Figyelj csak, most az fog következni, ebből lehet így, lehet úgy, kerülhetsz ide, kerülhetsz oda, lehet, hogy haza tudsz menni, kb. Ezekre kell számítani, itt lesz majd egy szakértői vizsgálat, az úgy néz ki, hogy... De hogyha ezeket az infókat se kapja meg a gyerek, akkor nagyon nagy félelem és bizonytalanság van benne, ami nem könnyíti meg az ő életét, meg a vele való, vagy a vele foglalkozó felnőttek életét sem.
De akkor erre úgy érzem, nincs egy szakmai standard, hanem az van, hogy a mindenkori, nem tudom, nevelőkre van bízva, vagy az intézmény vezetőjére van bízva, hogy mennyire tájékoztatja mondjuk a gyereket.
A tájékoztatásról igen. Egyébként erre azért a törvényi kötelezettség van, csak nincs erre meg a kialakított protokoll, hogy akkor mi kinek a feladata. És ugye még visszatérve a bekerülésre, hogy ez hogyan zajlik, ilyen esetek is vannak, de azért ugye az alapellátás normál működése során nem így kell történnie. Tehát hogyha a jelzőrendszer akinek a tagjai nagyon széles körben vannak jelen.
A házi orvostól a pedagógusig?
Házi orvostól a rendőr, a pedagógus, az óvónéni, a mindenki, aki gyerekekkel foglalkozik valamilyen szinten, jelzéssel élhet, hogyha bármi olyat lát, ami nincsen rendjén. És akkor ugye ilyenkor belépnek a gyerekjóléti szolgálatok, a családsegítő, és elkezdenek dolgozni a családdal. Az első, hogyha ez jó időben történt ez a dolog, akkor ugye azt fogják megvizsgálni a szakemberek, hogy szükséges-e a gyereknek a védelembe vétele. Ez azt jelenti, hogy nagyon konkrétan innentől kezdve ez már kötelező érvényű, tehát nem szabadon választott, hogy együtt dolgozol-e a családsegítővel, vagy nem, hanem innentől kezdve kötelezően előírnak dolgokat. Tessék elvinni a gyereket pszichológushoz, ellenőrizni fogom, hogy megvan-e vásárolva a gyereknek, amire szüksége van, hetente elmente a családsegítőbe átbeszélni a problémákat, ami a gyerek körül adódik, szóval nagyon konkrétan előírnak feladatokat, és ezt rendszeres időközönként ellenőrzik, és akkor ennek a következménye lehet az, hogy vagy megszüntetik a védelembevételt, azt mondják, oké, rendben van, elrendeződött a dolog, azt mondják, hogy hát még nincs rendben, de adjunk még esélyt a családnak, hát ha rendeződik, vagy azt mondják, hogy kész, ez látszik, hogy ez így nem működik, következik a szakellátásba való beutalás, és akkor ott van arra mód, hogy azt normális módon előkészítsék. Azok az esetek, amiről itt az imént szó volt, azok inkább abban az esetben jelentkeznek, amikor hirtelen kell kiemelni gyereket, az akkor van, hogyha nem volt szem előtt a család, nem látszott, hogy probléma van, de életveszélybe került a gyerek bármi miatt.
Nagyon szép, amit felsoroltál, tehát hogy el kell vinni pszichológushoz a gyereket, be kell vásárolni, de próbálok magam elé képzelni egy ilyen borsodi zsákfalut, ahol nem feltétlenül tudják ezt megcsinálni. Szóval van az elvárások és a tények közt egy nagy szakadék.
Ezért mondtam azt, hogy az alapellátásnak a helyzetét kell rendezni, hogy valóban tényleges segítséget tudjanak nyújtani a családoknak. Mert ma ez nincs meg, tehát sokszor tehetetlen a szakember is, mert nem tud segíteni, nincs eszköz a kezébe. Ő nem tudja elintézni, hogy egy zsákfaluba, amit mondjuk az imént említett, hogy ott legyen munka lehetősége apának, anyának. Ő ezt nem tudja megtenni.
Hát igen, ez egy nagyobb volumenű probléma.
Ő nem tud több családi pótlékot adni. Ő nem tud, tehát ilyen módon nem tud segíteni. Vannak dolgok, amiben tud, de nagyon sok mindenben nem.
Azért iszonyú frusztráló lehet ebben a szakmában dolgozni sok tekintetben. Sok öröm is van benne nyilvánvalóan, de hogy azért ilyen megkötött lábbal kell táncolni. Mennyire nyitott mondjuk a szakpolitika, a civilek, vagy a adott esetben a ti egyesületetek iránya, vagy véleményére? Most előbb elhangzott, hogy sikerült egy találkozót elérni az illető úrral, de hogy ezen túl van-e érdemi párbeszéd?
Nem szoktak minket azért hívogatni, hogy csináljunk valamit.
Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban ez nem volt jellemző. Tehát az, hogy megkérdezzék a szakmát, hogy gondoltunk valamit, hogy probléma van, és haladnánk előre. Ilyen megkeresések szerintem nem nagyon volt az elmúlt időszakban, de én ilyen probléma megoldó módon szoktam gondolkodni, tehát azt mondtam, oké, jó, akkor most nézzük meg, hogy tudjuk ezt elérni, hogy mégis foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, és mégis hallgassák meg. Muszáj beszélni egy kicsit a gyermekjogi civil koalícióról, ami 2015-től működik a UNICEF berkein belül, és most bizony nagyon keményen beleállt ez a koalíció abba, hogy oké, akkor most vázoljuk föl, hogy mi a probléma, tegyünk le egy javaslatcsomagot, amiben megfogalmazzuk azt, hogy miken kellene változtatni. Én azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy a sajtó mennyire nyitott erre, a nyilvánosságot mennyire érdekli ez a történet, életben kell tartanunk azt, hogy igenis tessék vele foglalkozni, és mennünk kell előre, nincs mese.
Ennek jegyében szerveződött ez a 25-i konferencia is, nem? Ha jól gondolom.
Igen.
Aha. És miben sikerült ott megállapodnotok? Gondolom, sok szakmai szervezet, sok civil részt vett ebben. Mi a kiindulás?
Na, bocsánat, csak ugye a félreértések, mert lehet, hogy én félreértettem, tehát, hogy ezt a Tűzcsiholó Egyesület szervezte magát a konferenciát.
Oké, okay. Ezt fontos elmondani.
Ez fontos, igen, hogy nem az, hát ugye ott az egy sajtónyilvános esemény volt, laikusoknak, bárkinek, akit érdekel a gyerekvédelem, és természetesen szakembereknek, szakemberek bevonásával, tehát az előadók is szakemberek, illetve volt állami gondozottak voltak, és én úgy érzékeltem, hogy inkább ennek elsősorban az volt a célja, ugye, hogy hallassuk a hangunkat, tehát, uh-huh. hogy nem csak szakembereken belül, hanem hogy egyáltalán picit így életbe tartsuk ugye a sajtóban is az, hogy azért ez továbbra is uh-huh. probléma, foglalkozni kell vele, előre kell lépni.
Uh-huh. Mondjuk úgy, hogy egy segélykiáltás volt, és nagyon izgalmas volt, mert minden előadó, én szerencsés helyzetben voltam, mert én voltam az első előadó, de minden utánam következő elmondta, hogy sajnos az előttem felszólalók már elmondták az összes problémát, és azért nehéz helyzetben voltak, és ez részben volt így, mert valóban én egy elég széles körét felvázoltam annak, hogy mik azok a pontok, ahol nagyon, nagyon gyorsan valamit tennünk kellene, de azzal a szakmaisággal, amit a többiek hoztak egyik oldalról, másik oldalról, azért egy nagyon fantasztikus előadásokat hallhatott mindenki. Az volt az érdekes, hogy mindannyiunk gyakorlatilag ugyanarról beszélt. Lehet, hogy kihangosítottunk egy-egy részt, mindenki a maga módján, de azért ugyanarról beszéltünk. Szóval mindannyian úgy láttuk, hogy igen, ezek a problémák. És hozzáteszem még a fiatalok részéről is ezzel csengett össze. Igaz, hogy az egyik fiatal, aki nem tudott részt venni, de a testvére olvasta fel azt, amit írt ez a nagylány. Mind a ketten szociális munkások és gyerekvédelemből jöttek. Tehát meg tudták fogalmazni azt, hogy mi volt az, ami borzasztóan nehézzé tette az ő életüket, mennyit adott a számukra ez a rendszer, és hogy most lám-lám, ők nem hajléktalanok, uh-huh. és nem semmire kellő emberek. Mert hogy nagyon sokszor azért ezt az előítéletességet lehet hallani a társadalom tagjaitól. És ez is nagyon fontos, hogy azért azt is meg tudjuk mutatni, hogy innen kiváló emberek jönnek ki.
Uh-huh.
Kiváló emberek. Tehát a másik fiatalember, aki beszélt, ő egy művésztanár. Művész és tanári diplomája is van, és egy fantasztikus ember. Már most 40 fölött van, és mondjuk nem régiben magához vett egy kisfiút, aki az egyik sorstársának a gyermeke, aki állami gondozott lett volna, és most családba fogadással neveli.
Uh-huh.
És látja az ember, hogy igen, mondjuk ezt a kisfiút kimenekítettünk brutálisan rossz helyzetből, ahol az ő álmai nem tudtak volna megvalósulni, és most esély van arra, hogy ő valóban csillagász lesz.
Nyáron lesz családi tábor, minden nyáron van, amikor ugye ezeket a családokat elvisszük Balatonnál, töltünk egy hetet. Ugye ez nagyon szép az, hogy itt családok együtt vannak, és csillogó gyerekszemek, de azért így azon túl, hogy így a szülők megélhetik a gyerekeikkel azt, amit ők sose kaptak meg. Igazából itt délelőtt nincs strandolás, ott különböző workshopok vannak, meg ugye igyekszünk azért felmérni azt, hogy tudunk a leghatékonyabban segíteni, támogatni ezeket a családokat. Van tanévkezdési támogatás, karácsonyi körút, ami szintén nagyon izgalmas, mert azon túl, hogy a gyerekeknek viszünk ajándékot, meg élelmiszercsomagot a családnak, de mégis csak azok a hangok, amik így benne vannak a fülemben, olyan jó, hogy maguk minden évben ránk nyitják az ajtót. Tehát, uh-huh. hogy akkor, amikor így az ember tudja, hogy ott nincs egy szülő, tehát akkor az azért így, hát megható.
Uh-huh.
Illetve hát van, ami mindig átfut, a mentorációs program, amiről így beszéltünk, most ennek az adósságkezelő a része, vagy a gyereknevelés, vagy szimplán csak meghallgatni, hát ugye az is egy elég fontos része. Illetve, ami nagyon nagy dolog, az a fecskeadomány voltunk, ez még nem volt szó, Tiszadomon és Tiszadadán működik, volt állami gondozott asszonyok dolgoznak ott, vagy volt állami gondozottnak a párja, tehát, hogy szóval a célcsoportunkba tartozók, és hogy ott ugye nagyon jó minőségű árut lehet kapni pár száz forintért, és ez ugye nem csak a volt állami gondozottaknak jó, hanem ugye a Tiszadolból, akik szegénységben, mély szegénységben élnek, azért az nagyon nagy dolog, hogy, hogy így hozzá tudnak jutni így áruhoz.
Azon gondolkodom közben, hogy nem olyan rég a Szőke Judittal beszélgettem, és bizonyára ismeritek egymást, valószínűleg ez egy szűk szakma, ő roma ügyekkel foglalkozik elsősorban, és ő is beszámolt különféle nagyon nemes civil kezdeményezésekről, van szemüveg programjuk, meg ez az amaz, tök jó. És van egy csomó ilyen szervezet, és bennem az merült fel, hogy nem lenne valahogy racionálisabb, valahogy összefogni ezeknek nagyszerű kezdeményezéseknek egy ilyen csokorba ezeket összegyűjteni. Civilekkel együttműködve, akár egyházakkal együttműködve, vannak-e erre nézve kísérletek? Vagy nem volna eleve hatékonyabb, hogyha úgy egy közösségben egy szervezet lenne jelen, és nem több? Mit gondoltok?
Mindenképpen, tehát azért mi tervezzük azt, hogy meg fogjuk keresni, meg kapcsolódunk is sok más szervezethez, de gondoltunk arra, hogy megpróbáljuk ezt az összefogást megteremteni, meg előre menni ebben a dologban. Eddig ennek csak annyi hátulütője volt, hogy nagyon nehéz volt. Én a munkám mellett vittem ezt a feladatot önkéntesként, és hát egyszer az a baj, hogy ez a fránya idő, tehát ugye egy napban csak 24 óra van, ezt én nagyon felháborítónak tartom, mert nagyon-nagyon kevés dolog fért bele, de most, hogy váltottam így, azért egy jó pár dolgot végig kell gondolnunk, hogy mit tudunk másként csinálni, hogy hatékonyabbak tudjunk lenni.
És van erre nyitottság, mondjuk a... Gondolom, egy csomó informális kapcsolatotok van a szakmán belül.
A szervezetekkel?
Igen, igen.
Persze, mert tök jó, mert a tapasztalatot megosztani az mindenképp, tehát hogy vannak olyan események azért, amikor itt szoktunk találkozni és tapasztalatot megosztani. Mindenki nagyon szűk mesdjén, tehát hogy dolgozik mondjuk egy tanodában, egy kis településen, vagy mi, ami tényleg a volt állami gondozottak, abból is főleg a Tiszadobról kikerültek, tehát hogy ilyen nagyon szűk mindenkinek a része, de ettől függetlenül, amikor ezek az események vannak, akkor nagyon jó tapasztalat cserék vannak.
Egyébként ez lehetne egy állami feladat is, megjegyzem, hogy összefogni mindezeket a szervezeteket, hiszen végül is állami feladatokat látnak el a civilek a tanodával is, meg mit tudom én mivel.
Igen, hála az ének vannak olyan szervezetek, akik ezt segítik, hogy tudjunk többet találkozni, így civilek azért olyan is van.
Utolsó kérdésem, hogyha ilyen disztopikus filmekből ismert ez a fogalom, hogy Doomsday Clock, az ilyen végítélet óra, hogy hol állunk most éjfél az ugye a teljes krach. Ha a gyermekvédelmet nézzük, akkor mondjuk hol állnak a mutatók?
5 perccel éjfél előtt.
Judit, szerinted is?
Hát jobban belelát ebbe a dologba. Ugye
5 perccel éjfél előtt. Szerintem nagyon rossz állapotban. Tehát azért fogalmazunk úgy is időnként, hogy az ember azt mondja, hogy nem attól kell tartani, hogy az a gyerekvédelem összeomlik, mert ez már összeomlott.
Mi lesz így a jövő? Utolsó utáni kérdés, hogy merre tartunk, hogyha minden marad ugyanígy, ahogy most történik?
Nem szabad, hogy így maradjon. Tehát, hogy menni kell előre, és harcolni kell. Meg kell tenni érte mindent. Bízunk benne, hogy valamit előre tudunk mozdítani.
Így nem maradhat. Nem, hát tényleg, hát ez mind úgy utcára kerülnek a gyerekek. Tehát, hogy tényleg.
Jó van. Hát köszönöm szépen, még erről lehetne végtelen ideig beszélni.
Köszönöm a lehetőséget.
Én köszönöm, ez egy fontos téma. Tartsuk benne a közbeszédben. Köszönöm szépen.
Köszönjük.